Üdvözlök mindenkit a Penge Podcastben, mentális felkészülés témákról beszélgetünk állandó beszélgető társammal, Kenyeres Andrással és mindig egy meghívott vendéggel. Én Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai kardvívó vagyok. Élesítsük az elménket ma Walter Attilával. Ahogy nézőink, hallgatóink megszokhatták, már itt ül velem Kenyeres András. Szia Andris!
Szia Áron!
A mai témánk az a célok, álmok, tervezés lesznek majd, és Walter Attival fogunk beszélgetni. Hogyha a célok, mint téma kerül szóba, akkor hogyan tudjuk csoportosítani a célokat? Milyen célok léteznek?
Milyen célok léteznek, hogyan tudjuk csoportosítani? Ez nagyon fontos, hogy közben tetted fel a kérdést, azon gondolkodom, milyen érdekes, hogy a évadunk legvégén beszélünk arról a témáról, ami jellemzően a legelején szoktunk beszélgetni, mert ugye ezzel a műsorra is voltak céljaink, valamit el szerettünk volna érni is. Én nekem mindig a legelején, amikor ilyen témáról beszélünk, Seneca jut eszembe, mint híres sportmentál coach, hogy szoktam mondani, régen már megmondta, hogy annak a hajósnak, aki nem tudja, hova tart, annak semmilyen szél nem segít. Ez egy nagyon szép, nagyon remek gondolat. Tehát értem én, hogy valamit szeretni csinálni, de az nem elég konkrét, nem kapcsoljuk valamilyen belső motivációhoz. Úgy nehezen jutok el, mondom azt, hogy egy hegyekbe szeretnék menni, oké, de hát ha bejutod a kocsiban a GPS, hogy hegyek olyan nincsen. Melyik hegyre, hova, miért? Tehát a célok szerintem, mielőtt kategorizálunk, nagyon-nagyon fontosak, mert ezek motiválhatnak, ez adhat irányt nekünk, hogy merre indulunk. És azon túl mi ebben az országban is, mert talán világszinten is az eredménycélokkal nagyon-nagyon-nagyon túl vagyunk reprezentálva. Mit nyert, ugye VB, EB, olimpia, stb. Hogyan kategorizálunk embereket? Azt gondolom, ebben a műsorban is szeretném egy kicsit kidomborítanánk a másik kategóriát a céloknak, a folyamatcélokat. Amelyek végülis, ha a folyamatcélokat elérjük, akár eléred, az jellemző azt szokták mondani, akkor a siker melléktermékként jön az eredménycél is. De vagy arra nem nagyon nagy fektetünk nagy hangsúlyt. Itt a Walter Attilával való beszélgetés, nagyon kíváncsi leszek, hogy nála folyamatcélok mennyire jelenthetnek meg. Tehát léteznek ugye eredménycélok, folyamatcélok egyik kategorizás. Másik kategorizás, amit talán kiemelnék itt, már sokféle van, a másik az, hogy az ember van ez a task and ego orientation, vagyis viszonyító célom van, versenysportban nyilván meg szeretném verni az ellenfelemet. Tehát ez egy teljesen normális dolog. Jobb akarok a másikhoz képest lenni, de jobb szeretnék önmagam tegnapi verziójához képest is lenni. Tehát ez viszont a task orientation, vagyis én magam hogyan tudok egyre jobb lenni. És egy versenysportolónak ezt a kettőféle céltípus is figyelembe kell venni, lehet a legjobb egyedül abba a sportban, de akkor az nyilván nem versenysportról szól. Viszont ha csak az mozgat, hogy a másikat legyőzd az alkalmanként, nem biztos, hogy a legjobb énet kell hozni. Szóval ennek a kettőnek megint csak harmóniába kell lennie.
Igen, nagyon érdekes, én is csomószor van, hogy kiutazom versenyre, és készül előtte egy interjú, megkérdezik, hogy mi a célom a versenyen, elmondom, hogy jó formában szeretnék lendülni, jó asszókat szeretnék vívni, ahol taktikailag meg tudom azt valósítani, amit megbeszéltünk a felkészítőkkel, és akkor eljutunk egy ilyen hosszú válasz végére, akkor megkezdik, hogy jó, de ez most mit jelent, hogy érmet szeretnél, vagy a legjobb nyolcba lenni? És, tehát, hogy
nyilván azt nehezen megérteni, az egy kevésbé főcím. Tehát ez, mert az egy rövidebb ilyen rész, viszont ezt nekünk láttatnunk, meg láttunk el, hogy azért ezekből állnak azok össze, aminek majd a végén az van, hogy nem tudom, a csapat aranyérmes lett elbén. Tehát azért, de ez a vége egy folyamatnak, ahova az ember azért komoly folyamatcélok eredmények elérése után érhet.
Említetted, hogy azért a célok erősen kapcsolódik a motiváció kérdéséhez, és azért az mondjuk a sportban nagyon sokszor úgy van, hogy a célokat nem a sportoló határozza meg. Főleg, hogyha mondjuk csapatsportágakról beszélünk, akkor a klubnak vagy a válogatott csapatnak a céljait kell követni, de még hogyha egyéni sportágakat nézünk, akkor is sokszor az edző határozza meg, vagy egyszerűen a versenynaptár adja. Mondjuk azokat a célokat, amik a tervezésnél nagyon fontosak. Hogy tudja ezt egy sportoló jól kezelni és beépíteni úgy, hogy ez ne sérüljön ezzel mondjuk az autonómiája?
Igen, hát azért egy az összetett kérdés. Nem árt azért, ha nincs távol, akár csapat, most klub, most minden csapat, vagy egyéni sportról beszélünk, meg az egyénnek a célja azért kapcsolatban vagy egymással. Beszélünk majd kerékpársportban, pont gyönyörűen lehet látni alkalmanként, pont az egyén célja háttérbe kerül azért, hogy egy másik egyén a csapatban jól teljesítsen. Ez nagyon érdekes sport egyébként a szempontból a kerékpár. De a csapatsportban is előfordulhat. Én azt gondolom, hogy alapvetően kell, hogy legyen kapcsolat a kettő között. Olyan nincs, hogy mindent feláldozok, és ez nekem nem egy belső célom. Én szerintem úgy nem lehet hosszan fenntartani egy komoly sport teljesítményt, ha ez nincsen meg benne. Előfordulhat, ezt már láttam, hogy valaki mondjuk NBA-be feljut-e a csapat, és azt érezted, hogy az egyéneknek nem feltétlen céljuk. Mert ha feljut a csapat, akkor ők egy részét leváltják, és ha van pénz a csapatnál, jönnek új játékosok, és akkor mi a célja a csapatnak, feljusson az NBA-be, de vagy az egyéneknek is ugyanaz a célja? És ez már egy bonyolultabb kérdés tud lenni ilyen szempontból. Tehát itt most ilyen nagy igazságokat nem fog mondani, de azt gondolom, hogy alapvetően az egyénnek, meg a csapatnak, egy klubnak azért nem árt, ha azért közel vannak egymás célja, és nem robotok vagyunk, és van némi autonomitás a kérdésedben reflektálva.
Valóban a kerékpársport ebből a szempontból nagyon izgalmas, és biztos, hogy a ti is majd be tud avatni minket érdekes dolgokba. Szerintem vágjunk is bele a beszélgetésbe. Tehát a mai vendégünk Walter Attila, a Visma Lease a Bike csapatnak a versenyzője, kerékpárversenyzője, olimpiai negyedik helyezett. Üdvözlünk itt a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Ati, figyelj, gondolkoztam az első kérdésen, és nehéz azért, de mint mindenkinek egy picit visszamegyünk a gyerekkorban, nálad is ezt kérdezném meg először, hogy te emlékszel-e, megvan a fejedben, hogy mikor ültél először bringára, kerékpárra, mit szerettél meg benne, mi vonzott meg, vannak ezek neked?
Hát az első kerékpáros élményem így igazából nincs, mert az már a...
Olyan korán volt.
Az a tudatom előtti időszakból van.
Mert hogy édesapád is kerékpárversenyző volt, tehát hogy ez, ebbe születtél bele.
Pontosan, vannak ilyen foszlányok, ahogy már bringázok, de tényleg nagyon-nagyon hamar bringára pattantam pótkerék nélkül, mert ahogy mondod, édesapám versenyző volt, és amint abba hagytam, amikor a húgom született 3 éves koromban, akkor egyből már a következő évben edzőnek állt Csömörön, ahol születtem. És ugye én úgy nőttem fel, hogy a helyi gyerekek, az akkori 15-6-18 éves, vagy még akár fiatalabb gyerekek a kertünkbe gyülekeztek minden nap, gyakorlatilag nem hiszem, 15 éves koromig, amikor már akkora lett az egyesület, hogy kaptunk saját helyiséget a faluba és a többi, de addig a kertből indult minden edzés. Úgyhogy ha ezt 3 éves korod óta nézed, akkor nyilvánvalóan evidens nekem is.
És hogy... mikor kapcsolódtál be ezekbe az edzésekbe?
Hamarabb, mint a többiek. Muszáj volt elvinni heti egyszer édesapámnak, mert addig nyúztam a fülét. Talán ilyen 6-8 éves koromban már versenyeztem, már rengeteget bicikliztem, de akkor még nincs ilyen struktúrált edzés. 8-10 éves koromban már igyekeztem menni a nagyobb kategóriával, és akkor, mikor amúgy is kezdte az akkori kategóriát, mondjuk nem tudom, a 10 és 11-12 éves gyerekeknek, akkor már a kortársaimmal együtt.
Azt akartam, hogy akkor azt jelenti, hogy viszonylag hamar kezdte, tehát mindig te voltál fiatalabb, vagy a kicsi a többiek között is. Hát gondolom az úgy tetszett, hogy a nagyobbakkal lehet menni, és az milyen jó feeling ebbe menni, de az azt jelenti, hogy húztak is téged. Tehát, hogy akár családi kapcsolatban szokták mondani, hogy a kisebb gyerek hamarabb tanul meg dolgokat, mint a nagyobbik. Nem tudom, a húgodra is ez így igaz volt-e, vagy nem, de akkor nálad is egy ilyen húzóerő volt.
Nálam egyértelműen ez volt, hogy mindig az erősebbekhez mértem magam, mindig úgy szoktam meg, úgyhogy fura érzés most, hogy hát nem is tudom, nem vagyok még talán a karrierem felénél, remélem még nem, de hogy vannak nálam fiatalabbak, és tök fura érzés, hogy nem én vagyok a fiatal. Hogy képzelik, hogy 20 évesek, én meg már most lettem 27, azért az már különbség, úgyhogy igen, én így nőttem fel, hogy mindig volt, aki húzott, mindig volt, aki erősebb volt nálam, aztán egy idő után már nem volt, és akkor az azt jelentette, hogy a nemzetközi szinten is akár egy alacsonyabb kategóriában az már versenyképes volt.
Emlékszel arra, hogy milyen álmokat dédelgettél gyerekkorodban? Tehát, hogy néztél versenyeket, és ugye elképzelted magad, oda képzelted magad egy Tour de France-ra vagy Giro-ra?
Ugye én hegyi kerékpárral kezdtem, azzal kezdünk Csömörön, sokkal biztonságosabb egy gyereknek az erdőbe megtanulni, ügyeskedni és ott erőlködni a fák között, mint az autók között. Úgyhogy én ott képzeltem el a jövőmet, és igazából halálunalmasnak gondoltam az országúti kerékpársportot nagyon sokáig, ami most már nem, mert minden versenyt megnézek, viszont aki azt mondja, hogy unalmas, azt meg is tudom érteni, főleg egy gyereknek órákon át érteni kell, hogy mit nézel. Úgyhogy a Montiba képzeltem el magamat, viszont nem volt sok nem is azt mondom, hogy jó példa, hiszen nagyon, nagyon sok ember volt, akire fel lehetett nézni, de nem volt olyan példa, hogy ő mondjuk ebből meg is tud élni, úgyhogy ez egy cél lehet. Országúton az elmúlt időszakban igen, Montin is azt mondom, hogy volt egy pár versenyző, akinek ez volt főállású versenyző, akár Parti Andrés, aki több olimpián is szerepelt, viszont nem úgy voltam gyerekkoromban, hogy én biztos ebből fogok megélni, és ez is a cél, hogy hanem csak biciklizzünk, és majd meglátjuk. Jártam ugyanúgy iskolába, egyetemre, tehát hogy majd kiderül, aztán az élet meghozza, és én teljesen úgymond átadtam ezt a, nem is tudom, a sorsnak.
Tehát nem volt neked ilyen célod, nem, hogy én már pedig olimpiára kijutok, vagy Magyarország legjobb országkúti kerékpárosa leszek?
Aha. Nem, ennyire előre sose gondolkodtam.
De megvan az a pont, amikor úgy kijelentetted, hogy profi kerékpárversenyző szeretnék lenni, vagy ebbe az irányba megyek?
Meg igazából az már ilyen 18-19 éves koromban jött el, amikor talán az első Tour de Hongrin indultam, amikor kezdtünk átváltani a hegyi kerékpározásból jobban az országútizás felé, és meglepően jól ment, meglepően gyorsan ment az adaptáció. Nyilván rengeteget edzünk országúton, egy Montis is sokat edz, de azért a mezőny, a versenytáv, a több nap, tehát hogy különböző a két sport teljesen, de nagyon gyorsan ment az adaptáció. Talán azért, mert amúgy jobb tehetségem van az országúti erőkifejtésre, mint a Montira, és ott kezdtem el gondolkozni, hogy hát akár még fel is figyelhet rám egy-egy csapat, és az meg már olyan, hogy még ha nem is a legmagasabb szintre, ahol most vagyok, már a kerékpározáson belül, de még egy második, harmadik divízió is egy nagyon komoly szint, ami akár megélhetést is jelent, vagy hosszú távon karriert.
Aztán neked elég gyorsan felfelé ívelt a karriered, és ugye 2023-ban leigazolt az egyik legnagyobb top csapat, ugye a Visma Teambe igazoltál, és hát az mondhatjuk, hogy egyértelmű hatalmas előrelépés volt a pályafutásodban. Mi járt akkor a fejedben, milyen célok elérésében segített téged ez a döntés, hogy odaigazoltál?
Hát így most jár le a harmadik éve, vagyok a szerződésem, ez az utolsó, a kifutó éve a szerződésemnek, és hát rengeteg mindent tanultam, rengeteg mindent történt ez alatt a három év alatt. Ahogy az előző szerződéseimet, és ezt se bántam meg egy másodpercre se, tehát már az előző szerződésemmel szereztem ugye a rózsaszín trikót, ami nekem volt ugye a berobbanás úgymond a köztudatba, vagy talán bármilyen kerékpárosnak is a köztudatba való berobbanása volt ez, és az is már egy nagyon nagy, ugyanezen a szinten lévő csapat volt, ugye a World Tour szinten 18 csapat van, és a francia csapat is ugyanezen a szinten volt, és utána 23-ban, ahogy mondod, keresett meg, igazából már 20-ba is megkeresett ugyanez a csapat, és akkor még én mondtam nekik nemet, mert annyira nagy falatnak tűnt, tehát kicsit azt éreztem, hogy még szükségem van tapasztalatra és fejlődésre,
wow.
Mert ki tudja, hogy ott mennyi lehetőséget kapnék, mennyi versenyzés.
Aha, tehát onnan is nézve, hogy mennyire tudsz versenyezni, mondjuk hiába bennevezett, akik esetleg annyira nem ismerik ezt a sportot, nem úgy vagy hárman vagytok ott, hanem azért egy kicsit tágabb, de akkor is hatalmas dolog egyáltalán részesének lenni ennek az egésznek, de úgy érezted, hogy talán nem fogsz kapni annyi teret, és nem biztos, hogy tudsz annyira fejlődni, és ehhez képest azt mondta, akkor várok még egy évet, ha jól értem.
Igen, kettőt vártam végül.
Kettő?
Hát két év, volt több opcióm, köztük ez a Visma is már 2021-22-re benne volt a pakliba, de akkor még a francia csapat mellett döntöttem, a World Tour, tehát az országúti kerékpározás csúcs ligájának a közepén helyezkednek el, mondjuk így, nem a legtetején. És úgy éreztem, hogy ez hosszú távon jobb döntés lehet. Nyilván az is befolyásolta a döntésemet, hogy ki mennyire akart. Tehát, hogy itt folytak a tárgyalások, és nyilvánvalóan egy FDG szintű, tehát a francia csapatnál ott a rangsorba egyből előrébb keveredek, már alapból, hogy oda igazolok. Itt a holland csapatnál ott ki kell taposni az utat, és akartam időt hagyni magamnak.
De kicsit kivártál? Most már azt mondod, harmadik éve vagy benne, tehát most már egy picit retrospektívan, kicsit vissza is tudsz nézni, hogy a kivárás egyrészt jó volt-e, hogy később ide bekerültél. Most nem azt mondom, hogy nagyon zárjuk le, mert nem kell lezárni, ezt még csak a harmadik év nyilván, de hogy ha most visszanézel, ez jó döntés volt? Tehát számodra?
Szerintem nagyon. mind a három igazolásom, az első igazolásom is jó döntés volt, az végül a Covid évben bezárt az a csapat, a szponzoráció megszűnt gyorsan, úgyhogy abból nem sokat tudok, hogy ott mi lehetett volna, ott egy pár versenyem volt ugye a 2020-ban a Covid évében, és így utólag visszagondolva minden több pont úgy alakult, hogy annak kell, úgyhogy örülök, hogy akkor is úgy döntöttem, örülök, hogy 23-ban is úgy döntöttem, úgyhogy tényleg bekerülni egy ilyen csapatba, és főleg 23-ban, ugye abban az évben ez a Jumbo Visma névre hallgatott még akkor a csapat, akkor mind a három körversenyt mi nyertük, a Giro d'Italiát, a Tour de France-t, a Vuelta-t, és a Vuelta-n ott is voltam ugye, mint segítője a csapatnak. És szerintem ott volt a legjobb érzés is talán a csapat, a kiemelt csapatnak a tagjának lenni, hiszen nyilván a Tour de France-t a legnagyobb megnyerni, de akkor még nem tudott, hogy a történelmi három Grand Tour megvan-e. És ugye a Vuelta-n fejezett be úgymond azt a munkát, amit eddig egy csapat se csinált meg, és azóta se a Grand Tourok.
Ez még az idén is sikerült, ezt mondjuk meg még a felvételét. Gratulálva nyilván a Giro sikerhez, ami azért a végén nagyon behúztál.
Nagyon-nagyon érdekes volt, igen.
Egészen elképesztő, igen, amit a csapatot csinál. Egy picit még le tudnád azt bontani, mert az, hogy egy melyik World Tour csapathoz igazolsz, az tulajdonképpen egy olyan döntés, ami a következő 1-2-3 évre, hát szerződés függő, meghatározza, hogy te milyen célokat határozhatsz meg, vagy határoznak meg neked ugye elsősorban a csapatod. Hogy ilyenkor egy tárgyalás folyamán mi van a te fejedben, mik azok a témák, amik szóba kerülnek ilyenkor, mondjuk egy szakmai programot eléd raknak, és azt mondják, hogy figyelj, ebbe számítanánk rád, és ezt te azt megnézed, hogy mennyire passzol, vagy azért ilyen mélységben nem mentek el.
Ennyire előre nem szaladunk, hogy ez is ez a verseny van kilátásban, de nyilván szóba kerül az is, hogy kire melyik versenyen, hol, mikor számítanak. Aztán ez nagyon képlékeny. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy te milyen típusú versenyző vagy, és hogy a csapatnak milyen típusú versenyzőre van szüksége. Itt azt is mérlegeled nyilván, hogy az adott csapatnak milyen versenyzői vannak. Például most mondok egy példát, a Vismánál sprinterként én lehet, hogy a mostani időszakban nagyon preferálnám a Vismát, mivel tényleg egy top csapat, és nincs sprintere. Vagy a mostani sprintere már köztudottan eligazol. Gyakorlatilag nem mondok el én itt semmilyen titkot, ez egy nagyon erős pletyka, mondjuk így, és én is így tudom. Tehát ez egy szempont lehet, ha sprinter vagy, ha hegyi menő vagy, akkor valószínűleg Jonas Vingegaard segítője leszel, hiszen ő gyakorlatilag a világ egyik legjobbja, és a csapatnak nyilván nagyon-nagyon erősen a túrorientált ez a csapat. Ahogy amúgy nagyon sok csapat, de nálunk ez kifejezetten igaz, akkor megint végig gondolod, hogy lehet, hogy én egy gyengébb csapatba úgymond, vagy egy másik csapatba, inkább úgy mondanám, mert nagyon kezd a mezőny nagyon kezd kiegyenlítődni, nagyon. Ott sokkal több lehetőséget kapnék, sokkal több szabadságot, úgyhogy én is ezeket veszem figyelembe, hogy tekintenek ők rám, és én hogy tekintek magamra, meg én mit látok saját magamba, akár most ebben a pillanatban, vagy mit láttam 23-ban, hogy mire van szükségem. Akkor teljesen abban voltam, hogy igazából nekem teljesen mindegy, hogy hova visznek, de ők vannak, ők most az etalon, és én az etalontól szeretnék tanulni.
Ehhez kapcsolódik a mai mentális technikánk. Tudjátok, mindig hozunk egy gyakorlatot Kenyeres Andrissal, ami segít nektek fejben erősebb lenni, vagy akár könnyebben elérni a célotokat. Nézzétek meg, hallgassátok meg, próbáljátok ki.
Célkitűzéssel kapcsolatos technikát hoztam ma hozzátok. Ez is egy nagyon egyszerű technika. Jó, célt kell meghatározni, erről beszélünk itt a műsor folyamán, de hogyan? Ahogy utaltam rá, azt, hogy az ember mondjuk szeretne tenni az egészségért, és úgy döntök, hogy futni szeretnék. Ez még nem feltétlenül cél, hogy futni szeretnék. Minél konkrétabban határozzuk meg magunk számára a célokat, annál inkább hatékonyabban érhetjük el a céljainkat, és van is erre egy technika, amit SMART technikának neveznek, amely lényege, ez egy rövidítés, hogy minél konkrétabban tudjuk meghatározni bizonyos elemét a célnak. Tehát is nagyon konkrétan egy területet határozom, hogy specifikus legyen az, itt a futással és az egészséggel kapcsolatos célról van szó, hogy futni szeretnék. Mérhető legyen, mennyit szeretnék futni. Nagyon nem mindegy, hogy 10 kilométert, a többségünknek ez túl nagy cél lenne, vagy 200 métert futni. hogy az az M betű az a mérhetőség benne. Elérhető legyen a mostani állapotomnak, a fizika állapotomhoz valahogy kapcsolódjon, releváns legyen ez a cél. Mit jelent az, hogy releváns? Miért fontos ez nekem? Lényeges ez a cél számomra az életemben? Hogyha igen, akkor mindenféleképpen megfogalmazható. Az ötödik része pedig a időben meghatározott. Futni megyek, megvan, hogy milyen távot fog futni, de milyen rendszerességgel fog futni. Kétszer-háromszor fog futni. Ez a technika, ez a smart abban tud segíteni bennünket, hogy egy kicsit mélyebben, részleteiben, mélyebben menjünk a dolgok mögé, és konkretizáljuk magunk számára, hogy mi is az a cél, és milyen elmére van szükség ahhoz, hogy ezt lehetőleg jól meghatározunk magunk számára, és a végén lehetőleg sikerrel elérjük azt a bizonyos célt.
Fiatalabb koromban hajlamos voltam úgy lemenni edzésre, hogy nem volt pontosan meghatározva, hogy mi ezzel a célom. Majd az edzőm elmondja, tudom, hogy nagyjából délután 5-től 7-ig tart, és majd elfolyik valahogy. Aztán rájöttem, hogy ez nem hatékony, és elkezdtem pontosan meghatározni, hogy mit szeretnék egy-egy edzés alkalmával elérni, mennyi a szót szeretnék vívni, mire szeretnék koncentrálni, milyen eredményeket akarok elérni, milyen hosszú legyen pontosan, mennyi pihenőt szeretnék benne tartani, tehát minél részletesebben már előre a fejemben legyen egy kép, hogy mit szeretnék elérni. Persze maradjunk adaptívak, tehát hogy ez változhat, meg azért folyamatosan monitorozni kell, hogy ezt mondjuk egy edzésen végig tudom-e csinálni, de alapvetően azt tapasztaltam, hogy mindig jobb az, hogyha konkrét célokkal érkezem.
Annyira érdekes, hogy hozom ide be, hogy most is gondolkodom, hogy célokról beszélgetünk, ha nem vettük volna észre, és nem vettem észre a közönség, hogy a hallgatóságunk a fő témánk itt a célok, álmok tekintetében van, hogy sokat gondolkodok a ti sportotokra, hogy ez egyéni sport, csapatsport, de ugye a célok lehet a csapatnak az a célja, aminél például esetleg a te egyéni érdekeid alkalmanként, úgy mondjam, hátrá kerülnek, ami egy csapatsport, vagy tök része. De mégsem úgy csapatsport, mint nem tudom, hogy futball, vagy röplabda, amikor végén együtt úgy nyer a csapat, nem mindannyian sétáltok minden feltétlenül fel, most mondom így a színpadra. Ez hogy lehet a célok tekintetében a legjobb harmóniát létrehozni, ami Walter Attilának is a lehető legjobb, de nyilván a Viszmának is. Tehát érted a kérdésemet?
Persze egyértelműen. Ez egy jó kérdés, és ez folyamatos, nem problémája a sportnak, ez egy folyamatos feladata a sportnak, a csapatoknak és a sportolóknak is. Nyilván, amit az előbb edzegettünk, hogy az igazolás az egyik legfontosabb, hogy előre jól végig gondold. Másrészt meg szerintem, és ebben nagyon szeretem a Viszmát, az őszinteség. És az, hogy nincsenek illúzióid afelől, hogy te miért is mész oda, és hogy mi lesz a szereped. Valamint az is, hogy ez mennyire adaptálható folyamatába. Például tavalyi olimpia után kérdeztem, vagy az olimpia előtt még kérdeztem, hogy esetleg a Vuelta szerepelhet a naptáramba, és mondták, hogy nem, hiszen 30 versenyző van, és nagyon sokan, mindenki szeretne indulni a Vueltán. És én már indultam abban az évben a Giron. De ha ennyire jól ment az olimpia és a formámat, én általában elég sokáig fent tudom tartani, és ki is hullott sajnos egy csapattársam.
Igen, ez a sajnos, nem sajnos, mert mégis esélyt kaptál, sajnos, igen, persze.
Igen, nagyon jó barátom, együtt élünk Andorán, kb. Egy utcára egymástól, szóval nagyon sajnáltam, mert neki második Grand Tourja lett volna, és rengeteget edzőtáborozott, küzdött ezért, hogy ott legyen, és végül egy előző versenyen egy kulcsontörés kiszedte őt a sorból, és akkor egyből az volt, hogy akkor engem hívtak. Tehát, hogy a program gyorsan tud változni azért, amikor ilyen sok versenynap van, és én mindig is az a versenyző voltam, aki úgy voltam, hogy igen, nagyjából ez az, amit elvárnak tőlem, nagyjából ez az, amire képes vagyok, és küzdök, hogy ennél minél jobb legyek. Tehát ugyanígy ennél a csapatnál is a Tour de France indulás is mind a három évben szerintem benne volt a pakliba, csak annyira jónak kellett volna lennem, amivel mondjuk a legjobb nyolcba beleférek ebbe a csapatba.
Haladjunk még szerintem kívülről, tehát a nagyobb céloktól befelé a kisebbekről is majd fogunk persze beszélni, de valahol hallgattam, vagy olvastam egy nyilatkozatodat, ahol azt mondtad, hogy tulajdonképpen mind a három évben megkaptad a programodat, és nem hívtad fel a felkészítőket, hogy változtatni szeretnél rajta, tehát elfogadtad. Ez egyébként a sportágban teljesen természetes, tehát hogy ennyire felülről mondják meg, hogy mit kell csinálnod abban az évben, vagy van az, aki, nem tudom, van az a top versenyző, aki mondjuk szemezgethet a versenyek közül?
Ezt is csapata válogatja, hogy mennyire szemezgethetsz, meg versenyző válogatja. Én tényleg az a versenyző vagyok amúgy, aki ehhez nagyon lazán áll, és ezen a szinten annyira jó minőségűek a versenyek, annyira nehéz az összes, és annyira kiemelt, hogy az összes verseny, ahol indultam, bárhol egy jó helyezés, az nagy eredménynek számít. Úgyhogy igazából nekem ez a fontos, hogy olyan helyekre menjek, ahol jó csapattal indulunk, akár tudunk nyerni, vagy akár megkapom én a lehetőséget, hogy próbálkozzak, és hogy éljek ezekkel a lehetőségekkel. Én főleg az idei évben szerintem ugyanígy raktam volna össze.
Azt mondta, hogy ez lazaság a részedről, de ez egyfajta bizalom is akkor tulajdonképpen a csapatban, hogy ők is azokra a versenyekre fognak elküldni, és úgy akarnak majd téged rosszul használni, ami neked is jó.
Így van. Ebben benne van többszöri segítés is, tehát amikor nem én megyek fel a dobogóra, vagy úgymond az esélyem sincs meg arra, hogy felmenjek a dobogóra, de elég sokszor megvan, még idén is sokszor megkaptam a lehetőséget, hogy ha én tényleg jó vagyok, akkor azt ki tudom használni.
Én korrektséget hallok ebből, tehát a csapat felől felé.
Nekem remélhetőleg egyre kevésbé, hogy nincsenek a felől illúzióim, hogy én nekem hol a szerepem a csapatban, és van, amikor a gólpaszt kell adni, és van, amikor megkapom a lehetőséget. És egyre többször, nyilván attól függ, mennyire vagyok jó formában, mennyire tudok vele élni.
Igen, ugye a ti sportotokban és minden sportban is többféleképp tudjuk kategorizálni célokat. Nyilván vannak, mi sokat kérdezgettünk most az eredmény célokra, és te is beszélsz az eredmény célok, hogy akár felveszem azt a bizonyos trikót, megnyerem, top 10-be vagyok, stb. De itt a folyamat célokon iszonyat hangsúly van. Most gondolok itt olyan dologra, hogy akár hogyan érzed magad egy verseny közben. Tehát mi az, ami benned van. Hogyan mennek az edzések, benne hogyan vagy, mennyire tudsz feltöltődni, részfolyamatok mennyire jól mennek, ezekre mennyire kapod kívülről minden az instrukciót, vagy mennyire vannak azok a területek, ami inkább egy picit rád van bízva, hogy ezeket kezeld, irányítsd?
Alapvetően azt érzem, hogy ez a csapat az egyik leg, mindenképp az egyik leg kontrolláltabb csapat, és ezt is érdekes így megélni így 3 év alatt, hogy mennyire, nyilván attól, mikor jól megy, akkor minden jó, akkor mindig minden, akkor tökéletes a kontroll, akkor mondja meg valaki, hogy mit csináljak. Aztán, amikor kevésbé megy jól, idén például az idei évem, ahol nem érzem azt, hogy úgy kijönne a lépés, akkor most már inkább érzem azt, hogy szeretném visszakapni egy kicsit a kontrollt, mert jobban állom a felelősség, és én döntök arról, hogy kicsit mélyebben mikor mit csinálok, akár edzések tekintetében is, de ez nem azt jelenti, hogy én döntöm el, hogy ma 5 órát biciklizek, vagy egyet. Tehát, hogy nem vagy hogy hova utazok, vagy hogy bármi ilyesmi. Tehát, hogy nincsenek ekkora különbségek, és ez is, mint ahogy az előbb is említettük, nagyon egyénfüggő. Van olyan csapattársam, például Jonas Vingegaard, aki ugye 2-szeres Tour de France győztes, ő neki mondják meg 100%, hogy mit csináljon. És ő azt megcsinálja.
Kicsit a jó katona volt.
Olyan jó katona, de ő tudja is, hogy ez nem mindenkinek jön be, neki nagyon bejön. Ő megadta a kulcsot a mindenhez, hogy ő azt csinálja, amit mondanak neki, és nála nagyon jól rájön.
Hát akkor Valtteri milyen? Hogy feldobtad a labdát, akkor ezt nézzük meg. Nem teljesen ilyen ezek szerint.
Nem, egyáltalán nem. Nekem sokkal inkább kell a balansz, és sokkal inkább kell az, hogy magabiztosan érezzem azt, hogy igen, a lehető legjobb munkát végzem, ezért is igazoltam ez a csapathoz. Ugyanaz az edzőm, mint például Jonasnak, aki az előbb említett túlgyőztesnek. Tehát, hogy nekem ez egy tök jó érzés, hogy hú, engem ugyanaz az ember edz.
Nem vicce, hát ez a csúcs. Ez a top.
Tehát így van.
Ha kerékpározni szeretnék, és erőt beszélgethet az emberhez.
Pontosan, így van. Amikor ideigazoltam 23-ban, akkor pedig még Primoz Roglic egy másik kiemelkedő.
Igen, változott, hogy nem most mondom, hogy változott, de ő mintha egy kicsit még egy szintet emelt volna, úgy tudik alkalmazni.
Igen, 23-ban egyértelműen azt éreztem, hogy hú, most nagyon-nagyon összeáll minden, és amúgy össze is állt. Tehát, hogy ott nagyon tudták, hogy mit csinálnak, és most kezdem azt érezni, hogy hogyha ugyanazt csinálom, amit ők mondanak, és mindent elvégzek úgy, ahogy ők mondanak, annál még tudnék jobb lenni. És ez viszont már nagyon nehéz lesz meglépnem, vagy visszatalálni arra a szintre, ahol például 23-ban, vagy akár mondjuk tavaly az olimpián voltam, de ehhez viszont már én kellek. Tehát ezt már ők nem fogják tudni megmondani, mert még én sem tudom megmondani, hogy mi kell hozzá, egyszerűen csak tudom és érzem, hogy még többet ki lehetne. Tehát ebből hozni.
Van olyan célállítás az életedben, amit még a csapatodnak se mondasz el? Tehát azért ez a kommunikáció az megvan a csapat irányában?
Meg. Én arra akartam ezzel utalni, hogy én sokkal inkább érzem azt, hogy sokkal jobban hiszek abba, inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a gyermeki játékosság, mint mondjuk fociba játszunk, az ami ad egy olyan extrát, amit nem lehet lemérni. És nálunk mindent leszeretnének mérni, mindent le is mérünk, ugye mindent le is grammozunk, az edzések, ha 2 perccel tovább csinálom a résztávot, akkor nem azt mondom, hogy leszidnak, csak elmondják, hogy ez miért nem volt jó, miért rossz, ha túledzed úgymond magad, de még ha csak pár percről van szó, vagy pár watttal emelem följebb a tétet, engem ez motivál, én ezt mindig is így csináltam, így nőttem fel, de megmagyarázzák, hogy ez miért nem jó.
Igen, csak itt fent.
Ott fent vannak a dolgok, ott dől el minden.
És mert ugye úgy nem éred meg 2 perc ekkor, 2 perc akkor, 2 perc itt, ott, azok mind különbözőek lehetnek, és akár lehet, hogy vattításban ugyanott vagyunk, de érzetre nem, és ha jól értem, te erre utalsz, hogy te szeretsz is ringázni, te ezt élvezed, most is mosolyogsz, hogy erről van szó, nem egy ilyen munkaként tekintesz rá, és ez kell is ahhoz, hogy a te hited szerint, ha jól értem, hogy az ember jól teljesítsen, tehát hogy ez meglegyen az extra belső tűz, szív, hogyan szoktuk ezt nevezni, ezt nem méred.
Jó kilóra. Szokat használsz, igen, olyan dolgok, amiket nem tudsz mérni, és olyan dolgok, amit most már ez a 6. profi évem, nem csak, hogy nem tudsz mérni, de hogy tényleg úgy vagyok vele, hogy én szeretnék még legalább 10 évig mondjuk profi kerékpáros lenni, ami hosszú idő. És ezt szeretném úgy eltölteni, hogy nyilván a maximumot kihozzam magamból, de hogy mellette élvezzem is 100%-osan azt, mert amit csinálok, mert én folyamat így voltam ezzel, talán az idei évig, hogy egy napot se dolgoztam még az életemből.
Ha a munka arról szól, hogy
ne ezt a címet adjátok légy szíves a videónak, mert erre azért sokan felszokták kapni a fejüket. Nem jó értelemben.
Mert proaktívan állsz hozzá ez.
Igen,
nyilván, hogyha a munka a büdös dolog, akkor nem dolgoztál egy napot se. Ha a munka egy élvezetes dolog, akkor dolgozom minden nap.
Igen, itt mondtam nektek az előbb, hogy most 2 órát bicikliztem a 30 fokban már, 8 sócsík ült ki rajtam, nekem ez nem munka, én imádok biciklizni, én szeretek.
Hogy ezzel foglalkozhatsz.
És imádom, hogy ezzel foglalkozhatok, de ehhez kell az, hogy néha elengedjem az analitikát, meg a mérést, és a megérzéseimre hallgassak. Tavaly az olimpia előtt nagyon ez volt, tehát követtem a tervet pontosan, és utána, amikor a fejem azt mondta, hogy most menni kell, akkor mentem, amikor azt mondta, hogy most lassítsunk, akkor lassítottam. És ott nagyon jól megtaláltam az egyensúlyt, és nagyon jól éreztem magam az olimpiai faluba, és ezek mutatják nekem, hogy az sokkal fontosabb, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű munka elvégzése után nagyon jól érezzem magam. Mert ha nem érzed jól magad, akkor nagyon jók lehetnek a számok, nagyon jól is mehetnek a versenyek, de azt fogod érezni hosszú távon, hogy több a lemondás, vagy nem úgy éled meg a saját karrieredet, mint ahogy szeretnéd.
És sportolói well-beingről beszélgetünk egyébként, ami az egésznek valahogy célja. Tehát azért lehet úgy is nyerni, az ember jól van benne. Bocsánat, hogy közül szóltam.
Nekem ez a cél igazából, és ezt nehezen tudom nekik is átadni, hogy ki tudok jelölni konkrét célokat, ezt a versenyt szeretném megnyerni, itt szeretnék indulni, számszerűsíteni, nagyon könnyen tudok dolgokat, de a fő cél az ez, hogy úgy legyen a lehető legjobb karrierem, hogy a lehető legtöbb percét élvezzem a napi részének, az edzéseknek, a versenyeknek, a rutinomnak.
Nagyon érdekes, hogy pont az olimpiát hoztad be pozitív példaként, hiszen ott egy magyar színeket képviselő sportolóként indulsz, pont nem a Viszma csapatának tagjaként, és ez az, amit nagyon pozitívan éltél meg. Tehát ez egy kicsit azt is sugallja, hogy van ennek nagyon erős relevanciája, amit mondasz, hogy a belső utadat járva, egy kicsit jobban saját magadat építve, motiváltabb leszel, és akár a teljesítményed is lehet magasabb, hiszen szerintem erre a 4. helyedre mindenki emlékszik a sport szerető hazai közönségből, úgyhogy remélem, hogy ezt fogsz tudni ebből majd építkezni.
Ugye mindenki fel is kapta a fejét erre, de nekem az hallom ebből, hogy azért ugye ott vannak a fülesek nektek a verseny közben, tehát ami látja az ember. Kicsit az olyan, mint hogyha arról beszélni, hogy akkabanként ezt akár virtuális, akár ténylegesen ki kell venni. És ez a belső hangat, mert nem lehet mindent feltétlenül kívülről megmondani. És ez a nemzeti szín az végül is veled van mindenhol. Én szoktam kérdezni fiamat, aki még nagyobb ringa szakértő, mint én, hatalmas rajongód, és hogy de mondom, az nem sárga, a fekete annyira az a szín, bár látom feliratokat, hogy a nemzeti szín, hogy a magyar bajnokként is vagy benne, tehát az is úgy veled van. Ez egyébként a szépebb a sportban, hogy az úgy látszik, nem? Tehát, hogy oké, Viszmás versenyző vagy, de magyar is. Tehát is ez is egy fontos dolog, gondolom egy hajtóerő számodra.
Persze, nagyon-nagyon büszkén hordom amúgy tényleg, és furcsa is, hogy egy napot nem versenyeztem, vagyis hát kettőt versenyeztem sárgába, a két magyar bajnokságot a három év alatt, mert ott nem hordhatom, akkor hordhatod, ha aznap megnyerted, ez jövő héten lesz pont a 2025-ös magyar bajnokság, ha esetleg meg tudom újra védeni a címem, akkor megint egy évig én ezt a mezt tudom hordani. Úgyhogy ritka is, nincs is nagyon a mezőnyben, aki már három éve hordja rajtam kívül, de nyilvánvalóan azért más, a belgáknál, franciáknál hozzáteszem egyértelműen más megnyerni, de nagyon büszke vagyok, és nagyon sokan felismernek engem abban a mezben külföldön, tehát Franciaországban, Olaszországban is, meg ott összetott szoktak néha téveszteni, de hát már ott is sokan ismernek, úgyhogy most például Franciaországban voltam egy 8 napos versenyen, és mindenki felismert. Tehát amíg sárga mezbe vagy, addig úgy ugyan egy vagy a csapatból, így most ki vagy emelve. Tehát, hogy...
Igen, és azért ezek oda visszaadnak, hiszen a célokról beszélünk is, álmokról, kell meggyőződésem, hogy most rengeteg magyar gyerek kezdett már, és már álmodik azáltal, hogy a Walter Attila ott van. Tehát ha ő is, akkor nekem is egyszer talán sikerülhet, és eljuthatok oda. Tehát azért, hát már nem te vagy legfiatalabb, tehát ezt úgy már tudjuk. Tehát itt, és megjelennek, nyilván sokat látod te is, ez is kapod nyilván a megkereséseket, vagy nem tudom, a gratulációkat, hogy ez mennyire motivál lehet másoknak, mások céljaiba belépülni, hogy egyszer majd én is olyan versenyző leszek, mint te. Ez biztos,
nagyon, nagyon. Nekem nagyon fontos ez, és pont idefele hallgattam, mondtam nektek a Michelnek az interjúját veletek, vagy a podcastjét, és ő tök szépen megfogalmazta, gondolkoztam is, hogy egy az egyben csak lemásoljam, amit ő mondott, mert tényleg teljesen jó, de te is azt mondtad, Áron, hogy tényleg ez amikor a saját életedben ténykedsz, és a saját céljaidért küzdesz, de mégis tudod, hogy amúgy ezzel rengeteget adsz az embereknek, és talán így a Giro volt nekem egyértelműen egy ilyen fordulópont, ahol nagyon sokan megismertek, és nagyon sok mindenkitől kaptam azt, hogy akkor én is elkezdek kerékpározni, és ez nekem is, hogy te mondtad szép szóval, a lelkedet simogatja, tehát nekem is ez nagyon jól esett, hogy csinálok valamit, és tényleg felfigyelnek rá az emberek, és úgy érzem, hogy jó dolgot csinálok, és attól olyan szép talán meg tiszta, hogy nem ezért csinálom, tehát nem egyikünk se az úgy kezd el sportolni, főleg nem akár kardvívásban, vagy öttusában, vagy kerékpározásban Magyarországon, hogy én majd ettől híres leszek, vagy ettől majd nekem fognak szurkolni az emberek. És ha mégis megtörténik, akkor azért az nagyon nagy extra dolog.
Örülök is, hogy ebbe az irányba kanyarítottad a beszélgetést, mert a 21-es Giróról és arról a három napról, és ami utána következett, én is mindenképpen szerettem volna beszélni. Tehát ott valami áttört, ott valami olyasmi történt, ami az egész országot megmozgatta, és rózsaszínbe borította. Azt éreztem akkor, és amennyire azóta követtem a te és a szurkolóknak a kapcsolatát, hogy ez egy ilyen nagyon szép történet lett, és téged is, és ez Vaskata Blankára is igaz szerintem, nagyon sokan szeretnek, követnek, és a bringasport egyébként is talán nem közönsége van, hanem közössége. Tehát, hogy nagyon sokan maguk is kerékpároznak, akik követik a kerékpárversenyeket, és akkor így ezen a szemüvegen keresztül is tudják nagyon-nagyon értékelni a te és a ti teljesítményeteket. Neked hogyan alakultak a céljaid, hogyan alakult a saját pályafutásodhoz való kapcsolatod, amikor berobbantál így egyszer csak? Mert persze előtte is nagyon sokan ismertek téged, de ez volt az a pillanat, amikor országos hírnévre tettél szert, amikor magasabbra került a léc, amikor már komoly elvárásokat lehetett veled kapcsolatban megfogalmazni. Mennyire volt ez hatással rád, a saját magad elvárásaidra magaddal szemben, és ez hogyan alakult azóta, mert most már eltelt 4 év?
Egyértelműen, hát nem csak magasra került a léc, hanem ott, ahogy mondod, valahogy feldobtam, és valahogy ott ragadt. És olyan magasan felragadt, hogy utána azt nehéz volt utána újra felugrani, és
jó
újra
elérni.
Jó helyen van az a léc, és most már azt érzem, hogy azért a teljesítményben egyértelműen, tehát a kerékpársportot én attól is szeretem, hogy beszéltünk itt előbb érzésekről, meg hangulatokról akár, és a többi, de talán a legmérhetőbb sport a világon. és én imádom azért mérni is a sportot, és nézni, analitikusan elemezni, hogy fejlődtem, és annál jóval előrébb járok. Csak hát az egész világ is, meg az egész mezőny is, és ez folyamatosan igaz volt, vagy igaz minden évre. Ott annyira magasra dobtam a lécet, hogy voltak utána jó eredményeim, ami a rózsaszín trikó nélkül nagyon jó eredménynek számítottak volna, de már úgy a köztudatban egy ideig nehéz volt megugrani ugyanazt azt az érzést, és szerintem ezzel nincs is baj, elég fiatal voltam, és talán én álltam oda úgy hozzá, hogy persze, ez most nagyon-nagyon jó volt, és elképesztően jó volt, nem kell ezt megugrani, élvezzem ki. És aztán ez egyszer csak eltűnik, és jön az érzés, hogy na, újra ezt meg kell ugrani, mert én már ezt megcsináltam, és akkor érjük el valamit, nem még egy rózsaszín trikót, hanem valamit, ami hasonlóan nagy. Így volt például ez egy évvel később 22-ben, hogy akkor a szakaszgyőzelem legyen meg a Giro d'Italián, és nagyon jó formában vagyok, nagyon jól ment az előtte lévő alpesi körverseny, 5. lettem összetettbe, minden szakaszon gyakorlatilag a legjobb 10-be zártam, ami egy elég komoly verseny. És pont ez a görcsösség, ami nagyon messzire tolt, úgymond a szakaszgyőzelemtől, egy nap voltam hozzá közel, és itt is a görcsösségen múlt igazából.
Mit jelent a görcsösség alatt?
Hát az, talán ezt a túl nagy nyomást, vagy túl nagy stresszt, tehát hogy mi lesz, hogyha nem.
Itt én hallom az összekapcsolódást ahhoz, amiről korábban beszéltünk, de később jelent nagyon meg benned, hogy élvezem is, jó legyen. Talán pont ez adta meg azt az önreflexiót, hogy itt valamit ezzel kéne kezdeni, ezt nem kéne beengedni. Jól értem, hogy ez ezzel kapcsolódott össze?
Igen. Azelőtt én nem éreztem soha kifejezett nyomást magamon. Így magam részéről igen, de nyilván akkor jön az igazán nehéz része, amikor már az emberek ismernek, és kívülről is van egyfajta elvárás. Mert a saját démonjait a legnehezebb leküzdeni az embernek, de amikor már kívülről ez meg van támogatva, akkor az egy
démon hadsereg.
Az egy talán rossz szó, mert nem volt ez ennyire vész, és ott is nagyon élveztem az egész szezonomat, és egy csomó jó eredményem volt. Ott éreztem, hogy talán, mintha azt éreztem volna, hogy én tartozom a magamnak, meg az embereknek. Hogy milyen sokan, ugye Magyarországról volt eleve a rajt, azt nagyon jól meg tudtam élni, és szerintem nagyon jól is tudtam kezelni az itteni elvárásokat, az itteni szakaszokra, mert nem nekem fekvő szakaszok voltak. De utána múltak a napok már, mikor átutaztunk Olaszországba, és látja az ember itt mondjuk a Hősök terén, vagy bárhol, bármelyik szakaszon azt a, nem is tudom, majdnem 1 millió ember volt az utak mentén a 3 nap alatt, akkor az ember úgy van vele, hogy hát nekem muszáj valamit elérnem, kell valamit érnem, és voltam 4. egy szakaszon, ami nem szakaszgyőzelem, de nem az erőmön múlott, hanem egyértelműen ezen, hogy ezt hogy kellett volna jobban kezelni.
És te már tanultad is, már azóta például le is zársz bizonyos információs áradatokat feléd, mert azért akár reggeltől estig olvashatnál kommenteket, meg újságcikkeket is, mert ugye te egyrészt az adatokat szereted is. Tehát ez egy érdekes, hogy most honnan, mit engedek be, mit nem, tehát ez egy nagyon tudatos lezárás, nyitásokat igényel ez.
Hát igen, és ebbe is mindig azt mondom, hogy fejlődni kell, ez egy ilyen alapszavam nekem, de nem biztos, hogy mindig ezt kell használni. Ez ami egy ideig nagyon jól ment, most az utóbbi időben kicsit több kommentet olvastam, mint kellett volna, de szerintem ez is minden úgy alakult, ahogy annak kell, mert olvastam nyilván negatívabb kommenteket is, akár az idei szezonomról is, de ez világít rá olyan dolgokra, hogy milyen érdekes, hogy amúgy én úgy tekertem mondjuk 5 évig, hogy nem nagyon voltak így negatív kommentek.
És ez kinek van ilyen? Ha sokan ismerik is, nézik
így
és
van,
elvárják.
Így van, és volt bennem egy ilyen torz tükör, hogy mindent megteszek azért, hogy mindenki kedveljen, vagy úgy is versenyzek, úgy is éljek, és ez megy is egy ideig, de nincs csak pozitív, nincs. Ugyanúgy egy karrierbe, ugyanúgy egy szezonba, ugyanúgy emberekbe se. És még mindig nyilván ez nem arányosítom, de 1000-szer több, aki szurkol és támogat, de most már hamarabb megakad a szemem a negatívan, viszont arra is jó volt, hogy voltak nagyon releváns pontok. Mert ugye nagyon sokan, milyen egyszerre szétbiccentettétek a fejeteket a másik irányba.
Csak az meg lehet, hogyha te szakmailag releváns dolgot tudsz olvasni.
Nem szakmailag egyáltalán nem, azt megkapom a hozzáértő személyektől, emberileg kapok olyan dolgokat, ami amit jó átgondolni szerintem. Úgyhogy igyekszek kevesebbet olvasni, mert...
Azért te harcolsz ezzel a kommentvilággal. Tehát, hogy beszélsz most hallom, mert ugye nyerhetek is vele, de nyerek annyit vele, mint hogyha erről beszélnél.
Igen, nyerhet, kíváncsi is vagyok, de megbántódok-e, vagy rosszul esik-e, vagy nem esik-e rosszul. Legtöbbször, ha látok egy cikket, ami nem tudom, lettem x-edik egy versenyen, vagy segítő voltam, vagy kiragadnak egy-egy sort a mondanomból, és látom, hogy van alattam mondjuk 50-100 komment, akkor azt nem nyitom meg, mert azt tudom, hogy ez nem az lesz, hogy gratulálunk Walter Attila. Amivel nincs is baj, de nyilván eljött az az idő, így a 6. profi évenben, hogy sokan ismernek, sokan szurkolnak, és mint akár a foci válogatotta, vagy bárkivel, amikor egy kicsit nem úgy megy, akkor egyből megjelennek a negatív részek, és szerintem mindenki ebből azt hiszi, én is teljesen naívan azt hittem, hogy én ez alól kivétel vagyok.
És kicsit azt akarod hinni én
igen,
is.
Igen,
hogy... Abba szigorúan néhány ültek erről is beszélgetni.
Igen, hogy de jó lenne, ha én lennék a kivétel. És ez egy ideig megy is, és tartod, és aztán rájössz, hogy nincs is értelme, nem is kell tartani, meg már most abban vagyok, hogy mennyire édes lesz, mikor újra minden összeáll, és minden klappol, és...
Abba is be lehet kötni.
Abban mindenben
be lehet kötni,
de nem, de véletlen sem amiatt, hogy a kommentelők miatt mondom, csak hogy a hullámvölgy erre jó, hogy nekem nem voltak hullámvölgyek nagyon a karrieremben, vagy nem vettem őket észre, hanem folyamatosan felfelé ívelt az egész, és most pedig van egy erősebb, és már alig várom, amikor ebből a tudatos munkával, meg a belefektetett energiával kijövünk belőle.
Mennyi energiát fordítasz a mentális felkészülésedre, mert azt mindenki látja, hogy elképesztő fizikális a sporták, tehát hogy mennyi kell tekerni, azt is látjuk, és beszélsz is róla, hogy mennyit fejlődött mondjuk a táplálkozás tudomány, a mérések, ami akár az edzéshez, akár a pihenéshez kapcsolódik. De a mentális felkészülés részével mennyit foglalkozol te, vagy foglalkozik? Egyáltalán a sportágban mennyire van benne?
Hát a sportágban nem tudom, szerintem még lehetne sokkal jobban. Én magam rengeteget foglalkozok vele. Én azt éreztem így idén tavasszal, tavasz vége felé, hogy talán túl sokat is foglalkozok vele. Lehet túl sokat foglalkozni.
Túl önanalizáló válasz?
Igen, egyrészt az már túl gondolni dolgokat. Egy ilyen komment jött, ami tök jó, látod, és az is jó, hogy elolvastam, hogy magyarázkodom, és mikor ebből a szemszögből néztem meg az interjút, akkor úgy jöttem, hogy tényleg. És sose szerettem volna magyarázkodó lenni, mert nem, nincs rá jobb szó, tehát elmagyarázom, hogy mi történik most velem, milyen periódusban vagyok, mi történt a versenyen, mit szerettem volna elérni, és mi történt a valóságban. És ez igazából ez egy magyarázat, tehát magyarázkodom. És én nem szeretnék magyarázkodni, hanem leszeretném nyomni erősen a pedált, és az beszéljen helyettem. Úgyhogy túl lehet szerintem analizálni, meg túl gondolni a dolgokat, de mostanra fejben nagyon azt érzem, hogy igazából megtérül nagyon, tehát beérik az a munka, és amit az előbb is mondtam, hogy nekem az a cél, az az egyik nagy cél, hogy stabil legyek lelkileg, és szellemileg is jól érezzem magam a napokban, és most már sokkal kevésbé billent ki az önképemből egy rossz eredmény, egy rossz edzés.
Ennek van a összetevői, itt megérkezés nincs, erre oda kell figyelni, hogy belülről, az is mozoghat. Biztos, hogy tesz-e érteni, olvasgattam, hallottam ezt-azt, akár olvasás, önfejlesztés. Mondnál egy-kettő részt, ami neked egy ilyen, az összetevője annak, hogy te mondjuk belülről jól legyél és jól versenyezzél, ami nem azzal kapcsolatos, hogy kimész is tekersz PC-n mellett.
Hát az első és legfontosabb az nekem is a sportpszichológus, akivel nagyon komoly munkát végzünk, nagyon élvezek vele dolgozni, minden alkalmat várok igazából, és ez is nem tudom mennyire fura dolog, de hogy alig várom, hogy újra találjunk valamit, ami lehet dolgozni, tehát ez is egyfajta ilyen, ez az én hozzáállásom, szóval, hogyha mond esetleg valamit, vagy rávezet valamire, akkor még egyszer sem emlékszem, nem emlékszem olyan esetre, hogy rosszul esett volna felismerjek dolgokat, vagy kimondanom dolgokat, attól függetlenül, hogy nehéz megtalálni esetleg egy gyerekkori traumát, vagy bármi ilyesmit, attól függetlenül szerintem nagyon érdekes. Szóval az egész világa ennek a dolognak nagyon érdekel. Ezen kívül viszont tényleg az, ahogy élek, meg amiket olvasok.
Ülések, meg... ezek az előző, ugye ez volt egy fejlesztülés, amit dolgoznod kell. Olvasol, miket olvasni? Ez most szép irodalmat olvasni, pszichológiai szakirodalmat olvasni?
Inkább pszichológiai szakirodalmat, meg inkább spirituális könyveket szoktam, nekem az, ami közel áll a szívemhez. Ez is, ami nem is azt mondom, hogy túl lehet tolni, de szerintem aki tudja, miről beszélek, vagy ő is ilyen lelkületi, az biztos neki is megvannak ezek a periódusai, mikor így mindenre kíváncsi az ember, és mindent tudni akar, és ezt kötöttem össze nagyon így a sportélettel, hogy mennyire az egóm akar nyerni például, mennyire én akarok nyerni, ki is az... Hát igen, na ez a kérdés, és ha ezen örökké lehet gondolkozni, de megfejtése szerintem senki sem jó.
De maga gondolkodása jó.
Igen. És most így vagyok vele, hogy nem túl gondolni akarom, viszont engem ezek érdekelnek, ezek a dolgok. Még meg is fontoltam, hogy elkezdek a TFN egy ilyen sportmentál coach képzést, nem azért, hogy a következő években az legyek, csak hogy mennyi mindent tanulhatnék ott. Mert ez tényleg nagyon kíváncsivá tesz, de át lehet fordulni.
Erre mit is mondhatni? Ez egy jó gondolat.
Bízzatok, hogy menj ebbe az irányba.
Tanuljál, így van.
Ami nekem a bringasport kapcsán eszembe jut a mentális felkészülés témájában, az furcsa módon a félelem. Hogy nektek mindig benne van, akár egy edzésnapban, de a versenyben főleg a bukásnak a kockázata. De hogyha nincs is feltétlenül nagy bukás, ahol viszonyatosan megsérülsz, akkor is fáj valamid, és ez azért az emberben természetes érzés az, hogy fél attól, hogy fájni fog, hogy a nyerekben mennyit kell ülnöd, hogy azért itt nagyon kemény munkát kell elvégezned, ami biztosan fájni fog valahogy, görcsöket fog okozni a testedben. Ez mennyire van jelen a te életedben, és ezt hogy lehet egyáltalán napi szinten kezelni?
Így az edzéseken szerencsére nincs. Vannak olyan kemény edzéseim, amikor azért lassabban fogyasztom a reggelit, hogy kicsit később kezdődjön az edzés. Elég sok olyan edzés van, ami tudom, hogy fájni fog, de az nagyon kontrollált, meg periódikus. Tudom, hogy 2-3 percet megyek, nem tudom, 500 watton, akkor az nagyon fog fájni, de 3 percig fog fájni, vagy 2-ig, mert az első perc az még egész jól is esik. Minél kevésbé fáj, annál jobb nyilván, meg van, amikor formában van az ember, akkor ez egy olyan jól eső fájdalom azért. Akkor szoktam még egy percet rárakni, vagy
és ők meg nem örülnek ennek.
Hát igazából ez nekem esik jól, a stimulust már kiváltottam, amit szerettünk volna, és igazából csak fárasztom magam feleslegesen, de itt jön a kérdés, hogy mennyire felesleges, mennyit ad fejben, mennyit veszel a testből, de egy versenyen az egy teljesen más téma, ott nagyon kevés az olyan nap egy évben nekem a nem tudom 60-70-80 verseny napból, amikor hát olyan, hogy egyáltalán nem fáj, olyan nincs, olyan versenynap nincs, mert ha nagyon könnyen megyünk egyik valamiért, vannak ilyen szakaszok, akár egy Grand Touron is lehet látni, nagyon-nagyon könnyű szakaszt, valaki akkor is gondol egyet és megindul, és akkor legalább, ha más nem, akkor egy 5 percig nagyon fáj, aztán a célig igazából könnyű, a célba sose könnyű, mert ha sprint szakasz van, akkor is a végén nyomni kell, de ez mondjuk 2 nap. A 60-ból. Tehát az 58 napnál biztos, hogy...
Nézd is fáj. Tehát meg kell mondjam, tehát...
És azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal könnyebbnek tűnik a tévéből. Igen. És én biztos vagyok benne, hogy ez más sportágakkal is így van, de...
Igen, ránk is szokták mondani, hogy ti csak ott piszkáljátok egymást valami.
Biztos, hogy elképesztő koncentráció és
nagyon gyorsan nem is lehet látni igazán.
De én is visszanézem a versenyt, és hogy itt miért szakadok le, és a tévéből én is értem a kérdést, hogy miért teszik fel. Sokszor úgy tűnik, mintha nem is nyomnánk a tévébe. Közben olyan űrsebességekkel megyünk tényleg manapság egy ilyen Tour de France felkészítő versenyen, hogy értelmezhetetlen számomra
is. Ez a félelem is ott van benned egy verseny előtt, hogy elfogy az erőd? Hogy egyszer csak azt mondod, hogy itt meg kell állni?
Jó sokáig bennem volt, túl sokáig. Azért mondom, hogy túl sokáig, mert soha nem történt ilyen. Soha nem volt olyan, hogy nem értem volna célba, talán egyszer vagy kétszer, amikor nem tudom, mondjuk lázas voltam. És éreztem, hogy na, ennek így nem sok értelme van, az ilyen van. De hogy így nem volt olyan, hogy nem készültem el fel eléggé egy versenyre, és akkor emiatt elfogytam volna. De mégis sokáig úgy voltam vele, hogy mondjuk fél távtól már ha leszakadok, és egyedül küzdök, úgymond, nem, tehát a mezőnyből való kiszakadás az a game over az országúti kerékpársportba, akkor is be tudom fejezni, és az adott egy könnyebbséget sokáig. Most már úgy nem, mert tudom, hogy sose fordult még ilyen elő, úgyhogy ezt meg lehet szokni, ezt az érzést, de az ettől való félelem is benne van, de ahogy az előbb is említettem a nagyon könnyű napokat, és ez azokra is igaz, meg az összes napra is igaz, a bukástól, az eséstől, a brutális sérülésektől való félelem az igazából folyamatosan.
Tehát az ott van a fejedben, és az mit gerjez benned, milyen gondolatokat?
Igazából a nehéz része az tényleg az, hogy a konkrét legyőzése, ami nekem talán abból a szempontból, hát hogy is mondjam, felemás, hogy nagyon kevés komoly balesetem volt, le is kopogom, mindig leszoktam.
Pont egyébként amiatt, mérhető dolgokról.
Igen. És ez bejött eddig. Szóval nagyon kevés komoly balesetem volt, mert nagyon odafigyelek, és nagyon óvatos vagyok. Mert ez a félelem szól mindig, hogy na most figyelj, vigyázz. Ugye a Montiból jövő múltam miatt esni is tudok. Ott rengeteget esünk, de ott sosincs igazán olyan komoly baj, mert fűre esel, gyerekként még egy nap kétszer is elesel, nem nagy sebességgel megtanulsz, kifordulni, és a többi, és ez megmarad szerencsére felnőtt korban is. Emiatt kevés esés sem van, viszont az országúti sport is rendkívül taktikus, meg amúgy úgy fizikai, hogy test a test ellen. Tehát, hogy a pozícióharc az elképesztő, és ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják, hogy most miért megy valaki elő, most miért megy valaki hátul. Amikor egy olyan kanyar jön, hogy beszűkül az út egy macskaköves szakaszon, egy hegyen, akár itt maradunk a magyarországi Gironál, ahogy felkanyarodunk Visegrádra, Fellegvárnál, teljesen más az első 10-be felkanyarodni, vagy a 100. helyen. A 100. helyről már nem tudsz nyerni, bármennyire is erős vagy, de mindenki az első 10-be akar lenni. Vannak olyan versenyek, hogy ez 100 kilométeren át. És ott nagyon nagy a bukás veszély, mindenki sokkal többet kockáztat, sokkal tényleg lögdössük egymást konkrétan. Ezt a nehéz legyőzni, ez konkrétan a saját fél, az attól félsz, hogy itt elesel, itt elcsúszol, itt tömegbukás lesz. Tudod azt bizonyos szakaszok, hogy itt biztos, hogy lesz bukás, és csak mondjuk az első 10 nem fog elesni, mert a 11. helyen van a bukás. Ha mögötte vagy, akkor nagy eséllyel te is elestél. Ha annyira hátul vagy, akkor igazából kiszálltál a versenyből, akkor a szerencsére bízod magad. És itt gyakorlatilag tényleg szembe kell nézni ezzel a félelemmel.
Szóval óvatosság, a rizikó, erről beszéltél. Pont te mondtad, hogy talán az edződ mondta neked, no risk, no glory, ha nem rizikózol, nem teszed próbára kicsit magad, kevésbé esélyes nyerni. Tehát ezzel neked van dolgod egyébként, hogy akárha most ezt az évedet nézed, hogy hol kéne bevállalni, vagy kellett volna, ezt most csak így sötétben matatok, fogalmam sincs, hogy van-e ilyen neked, hogy a rizikóval kapcsolatban, ugye most pont behoztad ezt a témát.
Biztos, hogy van. Ezzel szerintem nagyon sok versenyzőnek van. Egy pár versenyző van a mezőnyben, akinek nincs, és én igazából ezt önbizalmi kérdésből közelítem meg. A mezőny legelejében menni nagyon nehéz, de tudom, hogy kell. Tehát, hogyha végignéznek egy Vueltát a nézők, vagy egy bármilyen versenyt, akkor látszik, hogy tudom, hogy kell csinálni, és az erőm is megvan hozzá. Akkor nem tudom ezt elég sokszor megcsinálni, mikor saját magamért versenyzek. Mert nem érzem magam, egyből rangsorolom akár hierarchikus módszerrel a többi versenyzőhöz magam, és azt mondom, hogy hát ő nagyobb versenyző, mint én, ő egy picit jobb, ez az amaz, nem akarok konfliktust, nagyon konfliktuskerülő vagyok, és akkor kicsit hátrébb sorolom magam. Hogyha Jonas Vingegaard jön a kerekemen, vagy Primoz Roglic, akkor én ő vagyok. Én őt reprezentálom, mint csapattárs, én érte dolgozok, érte megyek a szélbe, akkor gyakorlatilag a legnehezebb részeken is tudom elsőnek venni a kanyart, nem tizediknek, ez most is a héten így volt.
Másért,
múlt héten.
De magadért.
Igen, és ez ebből a szempontból közelítem meg, mert ha másért, ha értem megyek, akkor arra figyelek, arra összpontosítok, és a félelem nagyon elhalkul. És hogyha magamért kell menni, akkor ez amit a sportológussal... Igen.
És megoldódik.
Akkor bejön a félelem, és hát nem tudok elő menni, mert félek. Hát de hogyha akkor meg, ha valaki segítek, akkor akkor mégse félek, akkor ez, ez egy sokkal összetettebb
kérdés.
Az egy
új, hogy megvan benned. Tehát magyarul tudod, miről van szó.
Tudom, miről van szó. Erre nagyon jó volt a Viszma az igazolni, hogy olyan dolgokat tanultam, főleg az első évben, hogy nem gondoltam, hogy én erre képes vagyok. A síkon például egy sprint szakaszon a verseny legvégén a mezőny legelején tekerni. Mert amíg ezt nem tapasztalja meg az ember, addig azt hiszi a mezőny végén utazva, hogy elől lehetetlen menni.
Nagyon érdekes, most a saját sportágomra próbálom levetíteni, hogy nálunk ugye egyéni sportág vagyunk, de ugyanúgy vannak csapatversenyek is, és nagyon hasonló, amit én is csapatversenyeken szoktam érezni, hogy néha sokkal jobb formában tudok versenyezni ott, mert egyszerűen leszáll ez a fajta tehercs, hogy saját magadért vagy felelős, és magadat képviseled, ahogy te mondtad, és amikor a csapatban vagyunk, akkor meg a magyar válogatottat, ott vannak a többiek, és valahogy a közösségi erő is tud minket előrehajtani, csak ezt hallottam meg. Még azt akarom megkérdezni, hogy mi van, és volt is veled ilyen tavalyi Giron, kétszer is estél, ha jól emlékszem, nem nagyot szerencsére vissza tudtál ülni, legalábbis
kidek
nem
nagy,
a mentővitel, nem a mentővitel, hanem
nem visszaültél, mert nem ültem be.
Mi van ilyenkor, ha megtörténik a baj, elestél, mi játszódik le a fejedben, mik az első gondolatok? Törte csont, vérzem-e, vissza tudok-e ülni, és hogyha vissza tudsz ülni, akkor hogyan tudsz adaptálódni, mert itt azért nagyon megváltoznak a célok.
Ami így elsőre eszembe jut, és ez is szerintem biztos nem ez a válasz, amire számítasz, kicsit az előző témakörhöz visszakanyarodva, hogyha megvolt akár egy bukás, vagy egy bukás veszélyes kanyar, vagy szituáció, és sajnos elestem, de egyből felállok és érzem, hogy minden rendben van, akkor tudom, hogy onnantól jobb lesz a verseny. Mert azzal a bukással a terhet is ott hagytam, a teljesítés terhét, hiszen én már bukás után már az is jó, ha befejezed. És ha így versenyzel, akkor az csomószor adott már egy extra löketet, úgymond, hogy most már magamtól se várhatom el azt, hogy ma legyek életem csúcsformájába, mert lenézek és látom, hogy mondjuk vérzik a lábam. De a valóságban annyit meg pont nem hátráltat, és itt nagyon fontos a pszichológia, és ez egyre kevésbé van így, tehát hogy sokszor ki tudom hozni magamból, ám, mint egy olimpián, tökéletes körülmények között is a maximumot, de általában én amúgy így vagyok vele, és tényleg, amit mondtam az előbb, a hegyi kerékpározás egy nagyon jó alap gyerekeknek, tehát hogy meg szoktam úszni a bukásokat. A Giron az első bukás az még nem volt olyan vészes, a második azért az kemény volt. Ott a sisak ketté tört a fejemen, mindkét oldalamat lehúztam, tehát ott az alvás is nehéz volt. Pont volt egy vágás úgy a hátamon, hogy ugye, hogy fordulnál az ágyba bármilyen irányba, így szétnyílt a vágás. És ez ugyanolyan, mint még kb. Egy hétig, mint az esés pillanatában, amikor ugye egy ilyen hosszanti vágás szétnyílik a lapockádon, de annyira meg nem volt vészes. Tehát, hogy én is így vagyok vele, hogy sokszor így állok amúgy hozzá, hogy aznap még akár előnyé szerettek kovácsolni úgymond negatívabb helyzeteket, viszont hosszú távon elfogadóbbnak kéne magammal lennem, hogy még tényleg csak éppen, hogy forra sebb, már újra azt várom el magamtól, hogy a tökéletes állapotomban legyek. Ez igaz akár nem csak az esésekre, például sokszor van probléma a fogammal, és nem tudom, egy fogászati kezelés után már két napra rá azt várom, hogy minden tökéletes legyen a testemben, mert nem tudod lemérni, hogy most mennyivel is vagy rosszabb, akkor az biztos csak bemeséled közben, nem, és időt kell adni a szervezetnek, hogy felépüljön meg, hogy újra csúcsformában legyen, úgyhogy igen, amit minden téma körülbe hozzuk, a mentális
hát
részét.
Nem véletlenül nyilván, mennyire tudsz tanulni akár a Viszmán, tehát ott vannak szakemberek, akik ezt csinálják egy ideje, és tudják, akár a Jonaszt behoztak, tehát olyan nevektől, akik azért már sok mindent láttak az elején is, hogy például magadért tanulj meg versenyezni sokkal jobban, vagy az önbizalmat hoztad be, bocsi, nem tudok lepattani, az annyira érdekes az a téma számomra, hogy ha ők vannak mögötted, akkor én vagyok ők, és én segítem őket is extra energia, de ha nincsenek, akkor én ezt nem annyira tudom tenni. Beszélsz te erről mondjuk, akár ezekkel a nagy versenyzőkkel, vagy régi nagy versenyzőkkel, nem tudom, mennyire van erre lehetősége, vagy a Viszmának kapsz ehhez segítséget, hogy ezzel miket lehetne csinálni, milyen hacking módszerek esetleg léteznek, amivel, mert azért léteznek, tehát ezeket tenni, vagy még azért annyira ebben nem nagyon mi ültetek?
Hát csapattársaimmal szoktam, például Jonas azt tudja is, meg látják is, tehát ez azért látható egy olyan versenyen, ahol értük kell mennem, hogy mennyire ki tudom hajtani magam értük, és mennyire ez a no risk, no glory, ez inkább nekem nem az, hogy a félelmet küzdjem le, és tényleg az ösztöneim ellen menjek, és úgymond menjek be a mélykas közepére, ahol nagyon nagy a bukás esély, hanem hogy merjek támadni, merjek elővenni, nem a félelem miatt, hanem magabiztosságból, hogy én megérdemlem, én vállalok, én kockáztatok, és nyomom elől, és hogyha elfáradtam, akkor elfáradtam. És mikor másokért megyek, akkor ugye nem érzem azt, hogy bármit is kockáztatnék, és akkor csak a glory része marad meg az egyenletnek, és akkor sokkal jobban kijön az, ami bennem van.
Ez egy új dolog kicsit, vagy ez már régebben volt, vagy ez egy olyan állapot, ami természetesen nem ma kezdted már, tehát ott vagy azért néhány éve, tehát ez egy következő szint, olyan, mintha egy kis szintugrás lenne az embernek belőle a versenyzőnek, tehát valami ilyesmiről lehet szó?
Hát nyilván ez, ha megtalálja a megoldást, meg tudja tudatosítani, meg hogy nyilván eljön az a pont, ez talán idén jött el nekem először, mikor felteszed azt a kérdést is, hogy nem is az, hogy fog-e menni, mert ahogy beszéltük, megy, csak hogy én az a versenyző vagyok-e, vagy én, nekem van egy extra képességem segítőként akár, ami ad egy extra boostot, és amúgy vagyok az, aki vagyok. Tehát, hogy ez is egyféle megközelítés, de én inkább az előbbire...
Ki akarsz lenni, az a
így van, ki akarsz lenni, és nyilván az akarok lenni, aki amúgy, aki mind a kettőt tudja. Tehát, hogy én nagyon elvezek segíteni, és nagyon jó egy Grand Touron győzelemhez segíteni a csapattársaimat, akár összetettbe, akár szakaszon, de nyilván nagyon, nagyon vágyom a sikert, és nagyon szeretném, hogy ez magamért is menjen.
Mik azok még a jövőben egy célok, amiket mindenképpen el szeretnél élni, ami így benne van a fejedben, amit így meg tudsz fogalmazni?
Hát jó sok van, mert sok verseny van, tehát az országúti kerékpársportban rengeteg verseny van. Ezt talán, amikor a Viszmához kerültem, akkor jelöltem ki, hogy mind a három Grand Touron szeretnék szakaszt nyerni, mert ez egy olyan cél, aminél nagyon magasra tettem a lécet, viszont amiért érdemes nagyon küzdeni, és úgy érzem, hogy a tehetségem megvan hozzá, meg a lehetőségem megvan hozzá. Az, hogy ez meg is fog-e valósulni, az azért meg érdemes tenni. Tehát közben az a másik cél, vagy talán a fontosabb cél, vagy egyre inkább fontosabb, hogy idősödök, hogy a például ehhez vezető út, az hogy alakul, és mennyire élvezem, és mennyire tudok akár az embereknek visszaadni, mennyire érzem azt, hogy amit az elején is beszéltünk, hogy én minden napját élvezem, és szeretek még mindig biciklizni, szeretem a karrierem, szeretem az életem, úgyhogy az idei évem erről szólt eddig, hogy ezeket a dolgokat kerestem, de tudok amúgy számszerűsíteni. Tehát vannak olyan versenyek, amik nagyon fekszenek nekem, vannak olyan versenyek, amiket nagyon szeretnék indulni, ilyen például természetesen a Tour de France. Ezt amikor profinak kerültem, akkor úgy voltam vele, hogy egy 10 Tour de France-t azért szeretnék letekerni, és most 27 vagyok, és még úgy, már 6 Grand Touron van, de Tour de France-on még nem mentem, úgyhogy jó lenne elkezdeni, mert akkor 40 éves koromig mehetek minden évbe. Így van, úgyhogy azért ha megkérdezek most olyan versenyzőket, aki már tekert 10-et, az azt mondja, hogy meg se próbál.
Az egy kicsit sok.
Inkább más versenyeket célozzak meg, de nyilvánvalóan nem egyszer szeretnék azért a Tour de France-on indulni.
Most rengeteget beszéltünk a pályafutásodról, de létezik Walter Atti a bringán kívül is? Azt lehet róla tudni, hogy van egy kávézód Budán, a Grinta, ami ezért persze a kerékpározáshoz is köthető, de egy ilyen életvitel mellett, amit ti csináltok, profi országúti kerékpárosok, belefér az, hogy kicsit ember is legyél?
Szerintem mindenkinek másképpen fér bele, és kérdés, kinek mennyire kell. Most érzem, hogy egy picit jobban szeretnék ebbe az irányba is nyitni, de az országúti kerékpársport amúgy azért nem az a sport, ahol sok minden belefér ebbe. Úgyhogy nálunk olyan, hogy mondjuk szezon közben elmész bulizni, az nem igazán fér bele. És ez egy elég hosszú periódus. akár jó példa szerintem tavaly az olimpia után, én nem is tudom, 10 nappal már a Vueltán voltam. Tehát nincs ilyen, hogy leállunk nagyjából novemberben minden évben egy nem kényszerpihenőre, hanem ott van az off-szezon, nincsenek versenyek, decemberben már egy nagyon hosszú alapozás kezdődik. Nyilván ott még nyugodtan el tudsz menni majdnem minden este étterembe barátaiddal, ha arról van szó, de nem szoktunk. Tehát, hogy annyira kiélezett a mezőny, hogy ez a dilemma áll fent nekem is, hogy egyik nap úgy vagyok vele, hogy ma egész nap a kanapén fekszek, felteszem a lábamat, és nézem azt a versenyt, amin épp nem indulok, hanem éppen nem versenyzek. És bejön a másik oldal, hogy oké, de mennyit ad hozzá a nem mérhető dolog, hogy lelkileg, szellemileg fel vagyok töltődve. Tavaly az olimpián például a faluba, mert pontosan eleget pihentem, de azért bejártam a falut rendesen. És itt nem arra gondolok, hogy bulisztam, egyáltalán nem éjszakáztam, meg semmi ilyesmi, hanem felültünk a csepebringákra, a szövetségi kapitánnyal, és vacsora után még bicikliztünk, és nem kezdtem el azon gondolkozni, hogy jaj, most az alvásom rossz lesz, vagy a HRV-n, vagy ez meg azt. Tehát nagyon nehéz a balanszt megtalálni, és ebbe szerettem volna, vagy ebbe fejlődtem idén, úgy érzem, vagy ebbe találom meg önmagam jobban, hogy ki is vagyok, vagy mit is szeretnék én.
Egy ide kapcsolódó kérdésünk van az előző vendégünktől, Eckler Luczától. Ugye minden vendégünknek szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy a következőtől kérdezzen, ha szeretne, és ő azt szeretné tőled megtudni, hogyha nem kerékpár versenyző lennél, és nem lenne a grinta sem, akkor te milyen foglalkozást választanál magadnak egy napra, egy hónapra és egy évre?
Na, ezt gondolod.
Az jó, hogy nem ugyanannyi időre. Egy napra egy kávézóba dolgoznék, azt ki is próbáltam, és élveztem.
Baristáskodnál?
Baristáskodtam egy napot, ment minden, ment a latte art, mentek a kávé, és nagyon jó, én szerettek, azért is szerettem volna egy kávézót, mert imádom a hangulatát a kávézóknak. Úgyhogy egy napra, azért mondom egy napra, mert elfáradtam egy nap alatt, és azért is szerettem volna kipróbálni, hogy megadjam megtudjam a hogy milyen kemény is dolgozni, és megadjam a tiszteletet én is minél inkább a baristáinknak, hogy igen, ez kemény munka, egész nap ott állni, felkelni, és egy nap még milyen mókás, aztán mikor hazaértem, azon gondoltam, hogy ha holnap is be kéne menni, és tényleg ez volt, hogy konkrétan egy napot voltam bent, nagyon élveztem, de ha már másnap is kéne menni, na az tényleg
kemény. Mondja, hogy kerékpár
az annyira nem automatikus. Igen, csak ez más a témája nyilván valószínűleg a kerékpár.
Hát igen. Nekem az ugye nem munka, és így nem gondolok arra, hogy jaj, holnap is edzés lesz. Egy hónapra talán valami merészebbet, valami extrábbat, nem tudom, tour guide Indonéziába, vagy valami egzotikus, valami kalandos, ahol sok minden utazás érhet, vagy bármi ilyesmi. Hosszú távon viszont inkább valami nyugisabb, mint mondjuk sportpszichológus, vagy mentálkócs, vagy edző, ami belefér az utazás, meg az események is, de megvan az a fajta nyugodtság, hogy mondjuk az év nagy részében egy ágyban alszol. Egy olyan munkát választanék szerintem.
Nagyon jó, köszi. Figyelj, a beszélgetésünknek a lezárásában lenne még ellened merénylet. Mostanában gyors kérdés, gyors válaszokkal szoktunk zárni, és téged is arra kérnénk, hogy egy pár szóba válaszolj a 3 kérdésre. Az első az, hogy mi a legjobb tulajdonságod, ami a versenysportban téged segített?
Állóképesség, ambíció, kitartás.
Oké, köszi. Mi a legrosszabb, ami visszahúzott, visszatartott?
A fejem.
Ebben sok minden benne van.
Ebben sok minden benne van. A túlgondolás, akkor inkább úgy gondolom. Második ez az önbizalom hiány. Talán, és a harmadik pedig a félelem.
És mi az az egy dolog, amit megváltoztatnál a pályafutásodban, ha tehetnéd?
Klisé, azt mondod, hogy semmit?
Hát a semmit nem
változtatnál. Gondolkozhatok még rajta.
Hát nem ez a legjobb visszajelzés.
Hát több, volt egy balesetem egy edzőtáborban, ezen gondolkozok, hogy kihagynám azt az edzőtábort, de, de biztos, hogy az is...
Valamivel kapcsolatban volt az...
Így van, így van. Így próbálok mindenre tekinteni, hogy az is valamennyire okkal történt. Ott, amikor feküdtem az úton, miután elütöttek, ott nem így éreztem, de biztos, hogy most tegnap zárult le a tárgyalás, 3 éve történt a baleset. Úgyhogy megedzett, az biztos. Úgyhogy igazából semmit.
Oké, elfogadjuk. Köszi. És az utolsó dolog, amire kérnénk, ugye, ahogy Eckler Luca is kérdezett tőled, neked is lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy kérdezz valakitől, de hát az évadot lezárjuk. Viszont azt találtuk ki, hogy az első vendégünktől, akitől viszont nem kérdezett senki, kérdezz akkor te, és majd ezt egy videóba összevágjuk valahogy. Ő Séfer Andris labdarúgó válogatottunk volt. Mit szeretnél tőle kérdezni?
Talán, hogy melyik az a csapat, most itt magyar válogatott színekre gondolok, akinek a megverése után letekernék velem a Balatont, mert ez téma volt tavaly, és arról volt szó, hogy letekerjük a Balaton, de sajnos nem nyerték meg azt a meccset, úgyhogy elmaradt a balatoni tekerés. Úgyhogy mikor lenne akkor az eufória, hogy még 200 km biciklire is felpattanna, bevállalna egy ilyen vállalást?
Figyelj, meg fogjuk kérdezni, most úgyis jönnek a VB-s elejtezők, Portugáliával játszunk, úgyhogy...
Van rá lehetőség.
Na, ha Portugáliát elverjük, akkor letekerje el velem a Balaton.
Ez így elég konkrét.
Meg fogjuk tőle kérdezni. Ati, nagyon köszönjük, hogy
eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Penge Podcast első évadában. Hogyha tetszett ez az adás, vagy akár a többi, akkor iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek a HVG és a MIF social media felületeit, osszátok meg a gondolataitokat, tapasztalataitokat, inspiráljatok minket, hogy hogyan folytassuk tovább, és találkozunk legközelebb is, mert tudjátok, a siker fejben dől el.